sajtóban az elmúlt hetekben többször megjelent, hogy sehol a világon nem alkalmazzák már ezt az adófajtát, ez nem igaz. Friss tanulmányok azt mutatják, hogy 8 országban jelenleg is alkalmazzák ezt az adótípust.
Van ebben európai ország?
Európai országok közöttük nincsenek, az Európai Unió elvével valószínűleg nem ellentétes ez az adó, de fejlett országokra nem jellemző, hogy bevezették volna, ugyanis olyan torzító hatásai vannak a gazdaságban. Egyetlen nagy előnye ennek az adónak az volt Dél-Amerikában, illetve Ázsiában is, valamint a óceániai országokban, hogy hirtelen nagy összegű adóbevétel generálására volt képes. Azonban, hogyha ezt az adót több évig fenntartották, akkor az országok többségében nagyon gyorsan csökkent az ebből befolyó adóbevétel annak hatására, hogy az adó elkerülés folyamatosan nőtt, illetve a készpénz használat és a bankszektort megkerülő tranzakciók kerültek előtérbe a banki tranzakciókkal szemben.
Ahol alkalmazzák, ott tényleg minden pénzügyi tranzakcióra kivetett, vagy ezért vannak ennek változatai? Ugye az eredeti elképzelés, ez ugye az volt, hogy a spekuláció visszaszorítására, kifejezetten értékpapír tranzakciókra.
Szerintem nem szabad összekeverni a banki tranzakciós adót az értékpapír tranzakciós adókkal, például a Tobi adóval vagy a Robin Hood adóval. Utóbbiak ugyanis valóban a spekulációk letörésére, a piaci anomáliák megszüntetésére lettek volna, vagy voltak hivatottak. A banki tranzakciós adónak azonban általában nem a spekuláció a célja, hiszen hétköznapi emberek használják a banki tranzakciókat a mindennapi életük megkönnyítésére, és ezt nem nevezhetjük spekulációnak. Banki tranzakciós adók célja kifejezetten a bevételeknek a növelése volt a példákban szereplő országokban, és bizony különböző példákat tudunk sorolni. Vannak olyan országok, például Argentina, ahol a betéti és a hitel tranzakciók is beleesnek az adózatkörbe. Pakisztánban vagy éppen Mexikóban viszont csak a betéti tranzakciókat adóztatják, tehát vannak nagy különbségek az egyes országok között.
Még mi sorolható a hátrányok, illetve hogyha vannak, akkor az előnyök közé?
Ez egy speciális adófajta, melynek előnyei szinte kizárólag az adó beszedéséhez kapcsolódnak, tehát a költségvetés számára egy viszonylag könnyen beszedhető adóról van szó. Elsősorban azért, mert a maga az adóalap az a GDP-nek a többszörösét teszi ki, akár a bankközi piacot, akár a betétállományhoz kapcsolódó, vagy a hitelállományhoz kapcsolódó tranzakciókat nézzük, akkor olyan nagy volumenű összegekről van szó, amik a GDP-nek a többszörösére rúgnak. Ez azt teszi lehetővé az állam számára, hogy viszonylag kis adókulcsot alkalmazzon, tehát ez egy előnye a többi adóhoz képest. Nagy előny az állam számára, hogy kis számú az adóbefizetőknek a tábora, tehát Magyarországon is van 30-35 bank például, rajtuk könnyű beszedni ezt az adótípust. A banki forgalom az egy viszonylag könnyen mérhető adóalap, tehát a bankok folyamatosan jelentést tesznek arról, hogy mekkora volt a kimenő-bemenő forgalmuk, tehát ez szintén jó az állam számára, könnyen beszedhetővé teszi az adót. Hátrányok azonban számosabbak, és jóval inkább szétterülnek a teljes nemzetgazdaságon, mint az előnyök. A hátrányok között említhetjük, hogy növeli a pénzügyi tranzakcióknak a költségét, és ez jelenti aztán a kiinduló pontját az összes többi hátránynak. Például a költségvetés számára bizonytalan adó eredményességet jelent, ami azt jelenti, hogy fix adókulcs mellett folyamatosan csökkennek az adóbevételek, ugyanis az adó elkerülés egyre inkább teret nyer a gazdaságban, torzítja a termék és szolgáltatás kínálatot, arra ösztönzi a vállalatokat, illetve a termék láncolatokat, hogy megkerülve a pénzügyi szektort, vertikálisan integrálódjanak, tehát házon belül oldják meg az egyes tranzakciókat, emiatt a szolgáltatások és termékek árát növeli, az exportot szintén drágítja, tehát a teljes gazdaságban ilyen holtervesztességet okoz, azon felül pedig könnyen áthárítható a fogyasztókra, tehát az ügyfelek szempontjából mindenképpen hátrányosnak tekinthető.
De az egyértelműen kimondható, hogy az az összeg, ami ezzel beszedhető lenne, még akkor is, hogyha nem tudjuk pontosan a részleteket, hogy mi mindenre vetné ki a kormány, az megoldaná a költségvetés helyzetét, vagy legalábbis lényegesen jobb helyzetet teremtene?
A példák azt mutatják, hogy általában tűzoltásra használják ezt az adófajtát, tehát a rövidtávú költségvetési gondok megoldására szolgál. Nem gondolom, hogy Magyarországon egy ilyen kényszer lenne, hogy megérni ekkora áldozatot ez az adó. Ha azt nézzük, hogy mely országban mekkora költségvetési bevételt jelentett, akkor Argentinában a legmagasabb az ebből befolyó adóbevétel, a GDP csak nem 2%-át éri el, ami Magyarországon mondjuk 6-szorosa annak a 100 milliárd forintnak, ami a sajtóértesülésekben megjelent, hogy ebből az adóból befolyhat.
Itt szóba került ugye az Unió, az elején elhangzott az, hogy európai országokban, illetve a fejlett országokban nem nagyon használatos ez az adó, tehát ott nem találtatok erre példát. Ugyanakkor azt azért tudjuk, hogy az Európai Unió tervez, vagy legalábbis gondolkozik már azon, hogy bevezet valamiféle tranzakciós adót. Arról is szó volt, hogy ez ugye főleg az értékpapír piaci tranzakciókra vonatkozik. vonatkozna. Tehát lényeges a különbség a kettő között, ezt kijelenthetjük.
Igen, nem szabad összekeverni az egyes pénzügyi tranzakciós adókat. Az, amit az Európai Unióban terveznek, és úgy tűnik, hogy 2013, ami a tervezett időpontja lett volna, akkortól nem sikerül bevezetni ezt az adót, ugyanis több ország, különösen Nagy-Britannia komoly ellenérzéseket táplál vele szemben. Azonban például Franciaországban várhatóan idén nyártól bevezetésre kerül. Ez teljesen más, mint amit a sajtóhírekben a magyarországi tervekkel kapcsolatban olvashattunk. Az értékpapírok tranzakcióhoz kapcsolódó adó a pénzügyi intézményeket, a pénzügyi piac szereplői terheli, és nem az állampolgárokat, akik banki tranzakciókat bonyolítanak. Ez egy lényeges különbség.